Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Sulyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári körnévvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodaépületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhelyi és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kistelepüléseken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa kialgatáson fogadta Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A Szent Atya az olasz püspöki kar fiatalokat segítő Policoro projektjéhez. Itáliának és Európának szüksége van rátok. Leó pápa jubiláló szerzetes közösségekhez. A családiasság őszinte és odaadó lelkületével. A Szent Atya vasárnapi lelki pásztori látogatása elé a római Castro Pretoriói Jézus Szent Szíve plébánián. Leó pápa kialgatáson fogadta Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Február 21-én szombaton délelőtt 9:30 14. Leó pápa kialgatáson fogadta Súlyog Tamást, Magyarország köztársasági elnökét, akivel az apostoli palota könyvtárszobájában közel 3/4 órás megbeszélést folytatott. A magánbeszélgetés után Súlyog Tamás köztársasági elnök bemutatta Szent Atyának a kíséretét, majd ezt követően átadtak egymásnak ajándékaikat. A látogatás követően a Szentség sajtóterme a következő közleményt adta ki. Pápai kialgatás Magyarország elnöke részére. A mai délelőtt folyamán őszentsége 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, ő excellenciája Súlyog Tamás urat, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíborossal, őszentsége államtitkárával, valamint Mihály Táblás prelátussal, az államokkal való kapcsolatokért felelős altitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légköri megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területén gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. A magyar államfő a szokásnak megfelelően Magyarország nevében is megajándékozta a Szent Atyát. A köztársasági elnök a Herendi Porcelán Manufaktúra által készített Madonna szobrot adott át, amely a Magyar Nemzeti Galériában őrzött 15. század elejé úgynevezett Toporci Madonna hűmása. A szobor jellegzetessége, hogy Mária és a karján ülő kis Jézus egyaránt aranyalmát tartanak a kezükben, ezzel szimbolizálva az emberiség eredeti bűntől való megváltását.
Leó pápa az olasz püspöki kar fiatalokat segítő Policoro projektjéhez. Itáliának és Európának szüksége van rátok. 30 éve alakult meg a munkanélküli fiatalok segítését célzó projekt, ami azóta 15 régióban működik, szerte Olaszországban. Az evangélium, az egyház társadalmi tanítása az iránytű a kezükben, a közösség pedig erőt ad a sikeres folytatáshoz. Szentek és tanúságtevők példáját követve álmodjanak szép jövőt, az egyház nevében dolgozzanak a társadalomban, buzdította őket a Szent Atya. Leó pápa szombaton délelőtt a Kelemen teremben fogadta audiencián a Polikóró projekt mintegy 350 tagját, akiknek köszönetet mondott elkötelezett szolgálatukért. Ti fiatalok vagytok, Itália szép arca, amelyik nem adja meg magát, nem törődik bele, hanem feltűri az ingóját, és fölkel. Az elmúlt 30 évben rengeteg jót tettek a társadalomban és a politikában elkötelezett fiatalok, az evangélium és az egyház szociális tanítása által újra motivációt nyert életek tanúskodnak erről. Sokszor nemet mondtak a korrupció egérútjára, a munkahelyi kizsákmányolásra és az igazságtalanságokra. A maffiától elkobzott javakat a szociális szférába fektették, szövetkezetek alakultak, melyek városokat és területeket virágoztattak föl. Sok fiatalt segítettek vállalkozói tevékenységük megteremtésében, sorolta az elért eredményeket a pápa. Emellett órákat töltöttek az iskolákban és a plébániákon, hogy a munka és az igazságosság szellemére neveljenek, a békére és a közjóra érzékenyítsenek. Begyógyították azoknak a fiataloknak a sebeit, akik a peremre szorultak, csalódottak voltak, foglalkoztatás nélkül. Köszönet mindazért, amit elvetettek, hogy segítettek a fiataloknak megvalósítani álmaikat és jobbá tenni a világot. 1995-ben alakult meg a projekt Polikóró városban az Olasz Püspöki Konferencia Ifjúság Pasztorációs Hivatala és a Caritas összefogásából azért, hogy segítőkezet nyújtson a déli régió fiataljainak. Idővel a munka világát evangelizáló projekt 15 olasz régióra kiterjedt, és ma is szükség van szolgálatukra a demográfiai csökkenés idején, az elvándorlásra kényszerülő, a motiválatlan és bezárkózásra hajlamos fiatalok érdekében. Biztos iránytű a kezükben az evangélium,
la bussola del vostro impegno e il Vangelo.
Mert ez az igazi erő, ami átalakítja az emberek szívét és a világot, állapította meg beszédében a pápa. A másik fontos támpont az egyház társadalmi tanítása, melynek tanulmányozása révén szeretni tudják ezt a kort, és eszközöket nyújthatnak a valóság értelmezéséhez. A középpontba állítsák az emberi személyt, a közjót, a szolidaritást, szubszidiaritást, a javak közös elosztását, a részvételt, az átfogó ökológiát és a békét, mert ezek vezetnek minket egy olyan társadalom építéséhez, mely megfelel Isten szeretett tervének, amelyet az emberiség számára alkotott. A harmadik erőforrás, amiből meríthetnek, a közösség, melyből kinő a jövő. A mai kultúra hajlamos elszigetelten vagy versengve gondolni az emberre. Ehelyett azonban a munka, a gazdaság, a politika és a kommunikáció nem magányos vezető géniuszára támaszkodik, hanem szociális kapcsolatok szakértőire. Amikor növekszik a közösségi élet a társadalomban és az egyházban, akkor megteremtettük a feltételt ahhoz, hogy kicsirázzon az élet. Az intelligencia, a tehetség, az ismeret, a társadalmi szerveződés, a dolgosság a jó kapcsolatok révén fejlődik ki. Ha együtt álmodnak, ha időt szentelnek a közös folyamatok növelésének, ha szeretik városukat, olyanok lesznek, mint a föld sója. 14. Leó pápa végül azokról a szentekről és tanúságtevőkről beszélt, akik Olaszország szerte példát jelenthetnek a mai fiatalok számára, és azoknak, akik gondjaikba veszik őket. A társadalmi elkötelezettség, az állampolgári és karitatív megújulás alakjai voltak, mint Assisi Ferenc, akinek idén emlékezünk halála 8. centenáriumára, Szijjénai Katalin, Boszkó János, Bartolo Longo, Francesca Cabrini, Luigi Sturzo, Pier Giorgio Frassati, Giorgio Lapira, Aldo Moro, és még sorolhatnánk. Érdemes megismerni életrajzukat, és másoknak is elmesélni, javasolta a pápa.
C'è un fiume di santità.
Az életszentség folyója ez, mely termékenyé tette közösségeinket. Annak a konkrét jele, hogy Isten soha nem hagy magunkra minket. Mindig szeretett, most is szeret, és nem fárad bele, hogy jelen legyen olyan húsvér emberek által, akik képesek átalakítani a társadalmi életet és evangelizálni a munkavilágát. Tőlük bátorságot tanulhatnak, és azt, hogy minden nap nyitottak legyenek a kegyelemre. Kedves barátaim, folytassátok együtt bizalommal. Olaszországnak és Európának szüksége van rátok és lelkesedésetekre. Ne szűnjetek meg álmodni és kapcsolatokat létesíteni európai és más földrészbeli fiatalokkal, akik úgy szeretik az egyházat, ahogy ti, és az egyház nevében dolgoznak a társadalomban, buzdította a Polikóró projekt tagjait a pápa, majd apostoli áldását adta rájuk.
Leó pápa jubiláló szerzetes közösségekhez, a családiasság őszinte és odaadó lelkületével. A Súlyog Tamás magyar köztársasági elnökkel folytatott megbeszélés után Leó pápa a Kelemen teremben találkozott a Szepőtelen Szűz missziós oblátusainak 150 fős és a Mi Asszonyunk apostolai szerzetes nővérek 110 fős csoportjával, akiket közös vonásaik, így az alapítás időszaka, a származási hely és főként a missziós hivatás jegyében arra emlékeztetett, hogy továbbra is ápolják soraikban a családiasság őszinte és odaadó lelkületét. A Szent Atya örömmel köszöntötte a rendszabályú 200 éves pápai jóváhagyását ünneplő oblátusokat és az alapításuk 150. évfordulójára emlékező Mi Asszonyunk apostolai szerzetes nővérek közösségeit, és jól lehet történetük eltér egymástól,
although your histories are different,
mégis sok közös vonásuk van. Alapításuk időszaka, származású helyük, de mindenek előtt missziós hivatásuk. Elküldött, hogy hirdessem az örömhírt a szegényeknek. Mottót választotta Mazenó Szent Jenő az oblátusok számára, akiket nagy bátorsággal alapított egy olyan időszakban, amikor Európát drámai események rázták meg, amelyek még sürgősebbé tették az evangélium hirdetését a kicsinyeknek. Az alapító felemelte szabát a szegények, munkások és földművesek méltósága védelmében, mert durván kihasználták őket. Marseille egykori püspökeként készséggel válaszolt Bourges Mondreali érsek kérésére, és szerzeteseket küldött először Kanadába, majd a világ más részeire, Európába, Afrikába és Ázsiába. Nagy lelkűsége csodálatos missziós és hivatásbéli felvirágzást jutalmazta, amely tanúsítja, hogy a Szentlélek sugallata iránti fogékonyság és a szeretet sürgető szükségeteire figyelés minden alapítás számára a növekedés kovásza, hangsúlyozta Leó pápa. A Szepőtelen Szűz missziós oblátusai még ma is több mint 3000 szerzetes számlának, akik a világ 70 országában továbbra is ugyanolyan nyitottsággal végzik szolgálatukat, főként a legszegényebbek iránt. Fogadják ezt az életerőt ajándékként és jelként, amely arra ösztönözze őket, hogy életben tartsák és élettel keltsék eredeti hivatásukat, kérte Leó pápa. Ahogy Ferenc pápa szólt hozzájuk 2022-ben, az egyháznak ajánlják föl missziós buzgalmakat és életüket, miközben kivonulnak a világ perifériáira, hogy ott elérjék a legtávolabbiakat és a legszegényebbeket, méghozzá Szűz Mária oltalma alatt és anyai pártfogásával. Beszéde második felében a Szent Atya a Mi Asszonyunk apostolai szerzetes nővérek 110 fős csoportjához fordult, emlékeztetve őket alapításuk szentírási gyökerére, amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk.
With Mary, the mother of Jesus.
Máriával, Jézus anyjával együtt voltak az apostolok az emeleti teremben. Ezt a lelki közösséget Planck Ágoston atya bízta rájuk, aki másfél évszázaddal ezelőtt megalapította a kongregációjukat, hogy biztosítsa a szerzetes nővérek nélkülözhetetlen jelenlétét az Afrikai Missziók Társaságának munkájában. Hívását sok nő elfogadta, főként Franciaországban és sok más országban is, hogy Máriával együtt legyenek, és hozzá hasonlóan Krisztus tanúi legyenek az apostolok között és a világban. Sokak számára ez az igen az életükbe került a missziós munka megpróbáltatásai, a betegségek és utóbbi időben a vértanúság miatt. Ám a nővérek most is jelen vannak, továbbra is kitartanak a nehéz helyzetekben, ahol hittel és mindenki iránti tisztelettel kínálják fel szolgálatukat. A pápa arra buzdította őket, hogy folytassák ezt a küldetést, és továbbra is váljanak egyre inkább a testvériség és a béke tanúivá. Befejezésül Leó pápa egy közös karizmatikus vonást emelt ki, amely egyesíti az alapítók szándékait, ez pedig a családiasság. Mindkét alapító ugyanis arra buzdította lelki fiait és lányait, hogy őrizzék meg közösségeikben az őszinte és nagylelkű családi lelkületet. A szerzetesek, férfiak és nők, valamint az igazán elkötelezett világi keresztények számára ez a lelkület elsősorban az Istennel való találkozásból, az eukarisztiából, az imából és az imádásból, az ige hallgatásából és a szentségek ünnepléséből fakad. Az oltárról és a tabernákulumból növekszik a szívükben ez a családi lelkület, és betölti őket a megosztást és a szeretet, a gondoskodás és a türelmes közelség érzéseivel, amelyeknek mindig jellemezniük kell minket, és amelyek Isten szeretetének tükreivé tesznek minket a világban. Zárta beszédét Leó pápa, majd megáldotta a két szerzetes család jelenlévő tagjait. Leó pápa lelkipásztori látogatása a római Castro Pretoriói Jézus Szent Szíve plébánián. A Szentatya február 22-én, Nagybőlt első vasárnapján lelkipásztori látogatást tesz Róma egyik jelentős plébániáján, amely az egykori Castrum Pretorium császári testőrség kaszárnyája közelében a termini főpályaudvar mellett épült fel 1887-ben. Leó pápa vasárnap korán reggel találkozik a plébániát vezető szarézi atyán közösségével és az egyházközség különböző csoportjaival, majd reggel 9 órakor szentmisét mutat be. Minden készen áll a Castro Pretoriói Jézus Szent Szíve plébánia templomban 14. Leó pápa látogatására. A Szentatya február 22-én vasárnap délelőtt meglátogatja a szalézi rend tagjaira bízott közösséget a Via Marszala 42 szám alatt. Reggel 8 óra 15-kor érkezik a plébánia templom előtti nagy udvarra, ahol mintegy 1000 hívő köszönti őt, köztük a különböző plébániai csoportok képviselői. A jelenlévők között lesznek a meghallgatás központ és a tehetségbank munkatársai és tagjai, a fiatalok, a hittanos gyerekek, a plébánia által támogatott szegények csoportja és 5 katekumen, akik a húsvéti vigilián részesülnek a keresztség szentségében. 14. Leó pápa reggel 9 órakor mutat be szentmisét a Bazilika Minor rangú plébánia templomban, vele együtt koncelebrál Baldoraina bíboros, a Szentatya római egyházmegyei helynöke Giuseppe Versaldi bíboros, a katolikus nevelés kongregációjának nyugalmazott prefektusa Fábio Attár atya, a templomot gondozó szalízi rend általános főnöke Roberto Colameo atya, a közép-olaszországi szalézi kerület erőjárója, Javier Ortiz Rodriguez plébános atya és számos más pap. Jelen lesz a közösséget látogató és segítő 3 szerzetes nővér közösség tagjai is, a segítő Szűz Mária leányai, a ferences Clarissa misszionárius nővérek és a feltámadt Krisztus misszionáriusai. A templomot elsősorban helyi hívek, sok idős helyi ember és helyi intézmények képviselői látogatják, de a termini főpályaudvar közelsége miatt sok idegen látogató is betér a templomba. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönti, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtasalyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus nevében. Az ő közreműködésükkel tanuljuk ma énekünket, amelyet a Hosanna énekeskönyv 219-es száma alatt találhatnak, az Úrnak dobban ég a szív.
Az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma szánk, mert szomjú földre manna hull, az égi küldött harmadozza ránk. És Isten ajkán kél a szó, te Úr vagy sziklaszál, a lélek által szült a szűz, és úri széked mindörökkön áll. Ma öntsön szép mosoly az ég, és völgyön halmon át. Az égre szálljon könnyű dal, mert láttuk őt, ki szűzőlébe szállt. Ővé a szív csak érte ég. Ővé a tiszta áldozat, hol ember szívvel egyesül az ég.
Engedjék meg, hogy mielőtt az énekre rátérnénk konkrétan, mondjak néhány gondolatot az énekléssel kapcsolatban egyáltalán. 1990 előtt a Városmajori templomba vezettem egy gregorián kórust, és ott gyakran tettem azt, hogy a diákmise előtt 5-10 perccel kiálltam, és népénekeket tanítottam, vagy szándékoztam tanítani. És aztán, amikor Vekerletelepre kerültünk, akkor is egy ideig, egy másfél-két évig a diákmisék előtt ugyanúgy kiálltam, hogy tanítsak. Elég szomorú tapasztalataim voltak ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Ki az, aki egy mise előtt ott van 5 perccel? Nyilván nem az, aki álmatlanságba szenved egy diákmise esetében, hanem pont azok, akik igazán komolyan veszik a szentmisét, igazán komolyan veszik a lelki életüket, és odafigyelnek arra, hogy ne utolsónak, vagy ne 5 perces késéssel érkezzenek a szentmisére. És még ezek körében is egyfajta közöny tapasztaltam. Ott ültek passzívan, és inkább azt éreztem, hogy zavarom őket a csendes elmélkedésben. Zavarom abba, hogy ők ott egyedül jól érezzék magukat. Alig volt egy-két ember, és rajtuk is inkább csak valamilyen emberi szimpátiát, vagy jó szándékot éreztem, akik úgy belecsatlakoztak ebbe az éneklésbe. Azt mondhatjuk, és akkor nem vagyunk pesszimisták, vagy nem festünk túlságosan sötét képet a helyzetről, hogy Magyarországon nincsen igazából kultúrája a közös népéneklésnek. És az éneklés szerintem sokkal fontosabb, mint gondoljuk. Az éneklésnek olyan hatásai vannak, olyan jótékony hatásai vannak, amit így, hogy ezt nem tudjuk igazán megélni, mert Magyarországon tényleg kevés helytől eltekintve ezt nem tudjuk megélni, rá se jövünk. Mi az éneklésnek a jelentősége? Csak néhány momentumot hadd soroljak föl. Az egyik, hadd meséljek el egy történetet. Szent Ambrus püspök a 300-as években, ugye Milánóban vezette a híveit, és ott ők az ariánusokkal olyan konfliktusba kerültek. Az ariánusok az egy szekta volt, az egyházból kiszakadó, más nézeteket valló közösség, akik szembe kerültek az egyházzal, és itt nem csak eszmei viták voltak, nem csak újságokban röpködtek a durva szavak, hanem itt bizony tetlegességre is sor került. És volt egy olyan szituáció, amikor Szent Ambrus a hithű katolikusaival a templom falai közé szorult. Ugye abban az időben a templom az egy szilárd építmény volt, ami fizikai menedéket is adott egy háború esetén, vagy egy ellenségeskedés esetén. És hát Szent Ambrus bezárkozott oda a milánói katedrálisba, meg lehet nézni még ma is, hogy hol van, hogy néz ki, és hát ott éldegéltek egy darabig. Most nyilvánvaló, hogy eleinte az egész nagyon szuper volt, a gyerekeknek nem kellett iskolába járni, a férfiaknak nem kellett dolgozni, az asszonyoknak nem kellett főzni, tehát mindenki boldogan élt. De aztán egyszer csak, ugye miután már egy kicsit túl sokáig tartott ez a bezártság, ez a kényszerszabadság, egy idő után elkezdettek a konfliktusok. Ugye az egyik gyerek megette a másiknak az uzsonnáját, az egyik férfi túlterpeszkedett az ágyon, szóval nyilvánvaló, hogy egy idő után az összezártság terhes lesz, és hát elindult a civódás. És akkor Szent Ambrus nem mint egy kollégiumi felügyelő dorgálta őket, hanem egy zseniális lépésre ragadta magát. Ő, aki egyrészt teológiailag rendkívül képzett ember volt, másrészt pedig volt valamiféle művészi vénája, elkezdett verseket írni, olyan nagyon egyszerű, jambikus lüktetésű verseket, amiknek nagyon komoly teológiai tanítása volt, de ugyanakkor egyfajta... hát egy egyszerűbb nyelven, nem könnyű nyelv ez a mi számunkra talán, de egy egyszerűbb nyelven fogalmazott versek voltak ezek, és ezekhez a kor ízlésének megfelelően szép dallamokat is komponáltott helyben, és aztán leültette ott az egész zugolódó gyülekezetet, és azt mondta, hogy most akkor éneket tanulunk. És megtanította nekik ezeket az énekeket, és ezek az énekek tulajdonképpen az első keresztény himnuszok. Tehát a Szent Ambrusnak a működésétől datáljuk a himnuszköltészetet, és tulajdonképpen egy ilyen templomi krízishelyzet volt az ihletője ennek az évszázadokon keresztül virágzó kultúrának. És hát gondolom, hogy mondanom sem kell, hogy lecsitultak a kedélyek. Aztán még zsoltárokat is énekeltetett velük, külön rakta a férfiakat, külön a nőket, és aztán így felváltva antifonálisan énekeltek. Ez nem az ő találmánya volt, de ez is a pszichológiájának az eszköze volt. Tehát valamilyen módon az éneklés egységet teremt. Az éneklés kiengesztelődést teremt. Én nem láttam még két embert, aki együtt énekel, hogy verekedni kezdtek volna. Két ember, aki beszélt, azok bizony könnyen verekedni kezdenek. Tehát valamilyen módon az éneklésnek van egy ilyen harmónia teremtő ereje. A másik, ami egy fontos szempont, az, hogy ugye egy misén, tehát hányan vagyunk, 3-tól terjed ez a szám néhány százig. De legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy egy vasárnapi misén vannak mondjuk 120-an. Ez a 120 ember ugyanazért az ügyért jön el a templomba, ez a 120 ember nem 120 különálló ember, hanem ez egy közösség. Ugyanakkor viszont mindenki az oltár felé néz, jó esetben, figyel a pap szavaira, tehát nem tudjuk igazán átélni azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Azt érzem, hogy a szomszéd egy kicsit odébb mehetne, mert nyomja az oldalamat, vagy a másiknak a gyereke ott miért dumál és mászkál a széksorok között. Tehát a másik embert az esetek nagy százalékában inkább mint tehert éljük meg, és nem mint egy örömforrást, hogy együtt vagyunk. Most az éneklés során, hogyha mindenki énekelne, ez egy optimális helyzet, de én azt gondolom, hogy most nem tűnik reálisnak, hogy 2 hét alatt mindenki énekelni kezdene Magyarországon, a miséken, de nagyon jó lenne, hogyha legalább 3 hét alatt ez bekövetkezne. Szóval, hogyha énekelnénk a miséken, akkor megéreznénk, nem is látványban, de akusztikailag azt, hogy a közösségnek ereje van. És hát ez meg puszta matematika, hogyha 5-en énekelnek, az 5-ször akkorát szól, mint hogyha 1 ember énekel. Gyakorlatilag egy zengő templom fog akkor megszületni ott a mise során, és ez, hogyha ezt nem is tudatosítjuk magunkba, mert annyi mindent nem tudatosítunk, ami történik velünk, de ez egy katartikus élmény lesz nekünk, mert megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, megérezzük azt, hogy erősek vagyunk. És ha megérezzük azt, hogy erősek vagyunk, akkor tényleg erősek leszünk, mint ahogy most sok esetben azt érzem, hogy nem vagyunk azok. Kijövünk a miséről, egy-két barátunktal kezet fogunk, és utána megyünk, és teljesen mindegy, hogy most ott volt-e a másik, vagy nem volt ott. A harmadik gondolat, ami az éneklésre vonatkozik, és ezt azzal kapcsolatban mondanám, hogy hát sokan azt mondják, hogy nekem csúnya hangom van, vagy hogy én hamisan éneklek, vagy egyszerűen mindenképpen valamilyen ilyen adottság hiányára hivatkozva nem énekelnek a misén. Az ortodox egyházban csak azt az embert veszik, csak azt a fiatal embert veszik papnövendéknek fel, akinek hangja van, aki énekelni tud. Azt mondják, hogy aki nem tud énekelni, annak a lelke is beteg. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tud énekelni, annak valóban beteg a lelke, mert lehet, hogy valaki mozgássérült, és mégsem beteg a lelke. Tehát, hogyha valakinek valami ilyen fogyatékossága van, nyilván nem azt jelenti egyértelműen, hogy beteg a lelke. De mindenképpen egy érdekes gondolat ez, hogy az ortodoxok ennyire összekapcsolják az éneklés képességét és a lelki egészségnek a fogalmát. Magyarán ne utasítsuk vissza a közös éneklést azzal, hogy nekünk csúnya a hangunk. Hogyha megszólal 50 csúnya hangú ember, az szép lesz. Vagy próbáljuk ki legalábbis. Ezek után, az általános gondolatok után befejezésül ismételjük meg közösen ezt a nagyon szép éneket. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél szombati adásunk végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes bennünket hallgatni, hogy miért, azt sorolom. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a szerzetesek fél óráját. Egy óra öttől a könyvek könyve szól, majd a daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora következik. 2 óra 5-től a Kávéházat, 3 óra 5 perctől pedig Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. 4 óra 5-től zenei összeállítás szórakoztatja koránkelő hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban 5 óra után jelentkezünk majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak segítségemre. Bilincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Rész Beáta, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, valamint Somosvári Eszter Anna. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina volt, a technikai munkatársak pedig Somogyi Márton és Tompos Péter. Köszönöm megtisztelő figyelmüket továbbá a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bértesi András nevében is. A bemondót Tikovics Ernőt hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él. Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt. Olvasom a 118. Zsoltárban. A tökéletesség keresztény útja mindenképpen a szeretet, a hála és az Istenbe vetett bizalom. Sehol sem vagyunk a saját erőnkre vagy világosságunkra utalva. Mindig Krisztusra vetjük tekintetünket. Ő ad minden világosságot és erőt misztikus testén az egyházon keresztül. Szívünk a Szentlélekre figyel. Akkor maga az Úr ad erőt nekünk és vezet felfoghatatlanul, annak arányában, ahogyan egyesülünk vele szeretetben, mint testének, az egyháznak élő és cselekvő tagjai. Az evangélium Isten szava, ezért akkor is hinnünk kellene benne, ha mindenki más elfordulna tőle. Mi szép vagy, Istenem, hiszen te oly sok szépet alkottál. Mi jó vagy, de hisz oly sok jót is teremtettél. Mennyi kegyelemmel árasztasz el engem? Ki érdemli meg legjobban szívemet, ha nem te? Ki ajánl nagyobb árat szívem birtokáért, mint te? Kinek ajándékozzam, ha nem neked, aki a magáét is nekem adta? Kinek kínálnám, ha nem neked, aki vérével fizetett érte? Ezután mindig szeretni akarlak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodott. hatalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyek.